Tehát ma egy különleges istentiszteletünk van, hiszen egy kirándulásra indultunk volna el, de mégis ide érkeztünk meg. Lehet, hogy valakik azért a kirándulást választották. Nem tudom, hogy ők a bátrabbak egyébként, hogy az eső és az időjárás ellenére elindultak, vagy mi vagyunk a bátrabbak, hogy ide jöttünk. Minden esetre ma, amit el szeretnék mondani, az egy kicsit a kirándulással, vagy a túrázással kapcsolatos. Amikor valaki kimegy az erdőbe, kimegy a természetbe, és elindul, és az ösvényeken, meg a kijelölt turistautakon elkezd sétálni, akkor általában gondoljatok csak arra, hogy amikor ezt teszitek, akkor úgy lelassul minden. Tehát amikor otthonról elindulunk a munkába, neveljük a gyerekeinket, foglalkozunk a hétköznapi ügyeinkkel, akkor minden gyorsan kell csinálni, akkor rohanni kell, hogy minden beleférjen egy napba, minden beleférjen, mindenre legyen idő, mindig odaérjünk pontosan arra a bizonyos helyre. Szóval a hétköznapjaink sokszor a rohanásról szólnak, vagy arról, hogy sietnünk kell, míg a túrázás, az erdőben való sétálás, az pedig úgy lelassít bennünket. Akkor már nem gyorsan megyünk, hanem lassabban megyünk, és felfedezzük azt, hogy egy fa milyen szép, hogy egy kis állatka, nem tudom, egy kis csiga ott a levélen milyen aranyosan néz ki, amit egyébként hétköznap soha nem vennél észre, nem figyelsz oda rá. Vagy megállsz, és fák közül kitekintesz, és meglátod, hogy milyen gyönyörű az ég, vagy esetleg egy kilátóhoz érkezve, milyen gyönyörű a táj, a dombok, a hegyek, a völgyek. Szóval a túrázás, a kirándulás egy kicsit fizikálisan is, de lelkileg is lelassít bennünket, és elkezdünk gyönyörködni mindabban, ami körülöttünk van. Amit most szeretnék veletek tenni, az kicsit ehhez hasonlít, ha már fizikálisan nem túrázunk. Én arra hívlak benneteket, hogy a lelkünket egy kicsit így lassítsuk le, és csodálkozzunk rá néhány olyan dologra, ami hétköznap néha nem sikerül. Pont azért, mert nagyon gyorsan kell mindent tennünk. Egy olyan igeszakaszt hoztam ma, ami nagyon-nagyon ismert. Amikor én kisgyerek voltam, és hát egy másik gyülekezetben, ilyen bibliaköri foglalkozásokon voltunk, akkor én emlékszem rá, hogy heteken keresztül foglalkoztunk ezzel a néhány mondattal, a 23. Zsoltárral. Még kívülről meg is tanultam a 23. Zsoltárt. Szóval ez egy olyan része volt a Bibliának, amit tulajdonképpen gyerekként a leghamarabb úgy elfogadtam, vagy megértettem, vagy sőt kívülről is tudtam. És most idehozom nektek a 23. Zsoltárt, úgy egész héten úgy ez volt a fejemben, és arra hívlak benneteket, hogy végigmegyünk ezen a Zsoltáron, és nem rohanni akarunk. Nem minél hamarabb a végére érni, hanem megnézni néhány fontos dolgot, úgy rácsodálkozni valamire. Valamit úgy megízdelni, és azt, ja tényleg, de jó. Ja igen, erre nem figyeltem. Egyébként biztos vagyok benne, hogyha megkérdezem, hogy ki az, aki olvasta már a 23. Zsoltárt, tegyünk egy ilyen kérdést, ki az, aki azt legalább egyszer elolvasta. Szóval minden, úgy látom mindenki szinte. Majdnem azt mondhatnám, hogy semmi újat nem lehet mondani, de mégis lehet újat mondani, hiszen ha megállunk és lassan haladunk, akkor rá tudunk csodálkozni néhány dologra. Szóval én erre hívlak benneteket, és most szeretném elolvasni ezt a 23. Zsoltárt, amit Dávid király írt, és ő, mint egy ilyen megvallást, egy bizonyságtételt mond el, és így szól ez a Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőgön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened a fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Most arra hívlak benneteket, hogy újra elolvassam, és mondjátok ti is velem, mögöttem látjátok ezt a ige szakaszt. Szóval kórusban együtt mondjuk el Dávidnak a Zsoltárát. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal. Csordultig van a poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. Az Úr házában lakom egész életemben. A Bibliának ez a szakasza, ez nem egy ilyen profétikus szakasz, vagy nem egy olyan dolog, ami majd egyszer valamikor bekövetkezhet valakinek az életében. Dávid ezt úgy írja le, hogy ez a valóság. Én ezt élem át, ez az én tapasztalatom, ez az Istennel való kapcsolatomnak a megéltnek valósága. És amiről én szeretnék beszélni, az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy az Istennel való kapcsolatunknak van egy megélt valósága mindenkinek az életében. Ez lehet nagyon intenzív, lehet kevésbé intenzív, vagy lehet egy ilyen nagyon nagy szünetekkel megélt kapcsolat, de mindenkinek van valamilyen szintű kapcsolata az Istennel. Van, aki nem is tudja róla, de az Isten beszél hozzá. Néha ő is beszél az Istenhez, de ez nem túl személyes. Talán csak formalitásnak tűnik. Szóval az Isten alapvetően közel van hozzánk. Nagyon-nagyon közel van hozzánk. Erről a Biblia nagyon-nagyon sokat ír. Tehát az Isten nem egy távoli valaki, hanem egy nagyon közeli, valóságos személy, aki meghallgatja a kérésünket, odafigyel ránk, és átélhetjük, amit Dávid átélt, és leírt ebben a Zsoltárban. Átélhetjük akkor is, amikor rohanunk, és átélhetjük akkor is, amikor lassan haladunk. Amikor sok mindent kell kis idő alatt elvégezni, és akkor is, amikor mindenre bőven van idő, és tudunk így megállni, szemlélődni, és rácsodálkozni dolgokra. Lehet, hogy említettem már nektek, körülbelül másfél évvel ezelőtt egyszer találkoztam egy remetével, egy igazi, valóságos magyar emberrel, aki remete, kivonult a világból, és egy hegy oldalban, egy ilyen elhagyott présházba berendezkedett, és ott éli a kis mindennapjait. És akkor összefutottam vele, és találkoztam vele, akkor úgy csodálkozva megkérdeztem tőle néhány dolgot, hogy ugyan mit csinálsz egész napot. És akkor ő elmondta, hogy korán reggel föl kell, megmosakszik, és akkor elkezd imádkozni, elvégzi a reggeli meditációt, a reggeli liturgiát ő elvégzi, és aztán megreggelizik, a reggeli után újra imádkozik, egy kicsit úgy csöndben van, aztán egy kicsit dolgozik, eljön az ebéd, megebédel, ebéd után elvégzi a délutáni liturgiáját, imádkozik, úgy szemlélődik, elgondolkodik az Isten nagy dolgain, meg az Isten igéjén, aztán egy kicsit dolgozik megint délután, este megvacsorázik, aztán este az esti liturgiát végzi el. Ő egy ilyen keleti kereszténységnek a képviselője, aki ilyen remeteként éli az életét. És azt mondja nekem, hogy tudod, milyen fantasztikus ez az élet? Olyan közel van hozzám az Isten. És azt kell mondanom, hogy biztos, hogy igaza van. Tehát nincs okunk megkérdezni, vagy megkérdőjelezni azt, hogy valaki, ha így éli az életét, ilyen szép, lassan, mindenre bőven van idő, aki így éli az életét, az átélheti, hogy az Isten nagyon közel van hozzá. És aztán megkérdeztem, hogy te mit csinálsz. És mondtam neki, hogy mit csinálok, lelkész vagyok, mikkel foglalkozom, és akkor, hogy hát hogy neked hogy telik a napod? Hát korán reggel fölkelek, család, gyerekek, rohanok a munkahelyre, mindenféle ügyeket kell intéznem, aztán néha nincs is időm ebédelni, aztán délután ugyanez folytatódik tovább, az egyház, a gyülekezet, a család, és hol itt vagyok, hol ott vagyok, néha vidéken, vagy néha külföldön. Szóval, hogy nagyon sok minden benne van az életemben, és akkor rám néz, hogy te mikor foglalkozol az Istennel? És ez egy jó kérdés, de alapvetően azt tudtam neki mondani, hogy hozzám nagyon közel van az Isten. Azért, mert gyorsabban élem az életemet, mint ő, az nem azt jelenti, hogy az Isten nincs velem. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten, én elhagyom az Istent, vagy az Isten hagy el engem, vagy az Isten ne tudna engem követni. Nincs az a sebesség, amit az Isten ne tudna követni. Én nem tudom, hogy te hogy éled az életedet, gyorsan vagy lassan. Valószínű, hogy akik itt vagyunk, inkább a gyorsabb élet tempóját gyakoroljuk. De amikor Dávid azt írja, hogy megtapasztaltam az Istennek a közelségét, megtapasztaltam mindazt, amit leír itt a Zsoltárban, akkor ez egy személyes valóság. És a te életedben is, meg az enyémben is van egy ilyen személyes valóság, amiben átéljük azt, hogy az Isten jó, hogy az Istennel való kapcsolat az nagyon közeli lehet. Olyan dolgot mond el Dávid, hogy nem szűkölködöm. Te szoktál szűkölködni? Úgy föltettem magamnak ezt a kérdést, hogy én Durko István szűkölködöm, vagy nem szűkölködöm. Szerintetek mit válaszoltam rá? Azt kellett őszintén kimondani, hogy nem szűkölködöm. Persze van körülöttünk egy olyan világ, ami egy ilyen reklámokkal vezérelt világ, és a vágyakra építő világ, és hogyha megkérdeznétek tőlem, hogy mi az, amit szeretnék még elérni, vagy szeretnék átélni, vagy megtapasztalni, vagy megszerezni, akkor elég hosszú listát el tudnék mondani. És szerintem te is így vagy ezzel, hogy mindenkinek van még egy következő lépés. Nem ez a probléma. De hogyha alapvetően Isten azt kérdezi tőlem, hogy szűkölködsz, akkor azt kell mondani, hogy nem, köszönöm szépen, jól vagyok. Minden rendben van. Ha azok közül, ami így a vágyainknak a listáján van, hogy de jó lenne még ez, de jó lenne még az, de jó lenne még amaz, ha ezek közül semmi nem lesz meg, akkor is azt mondom, hogy köszönöm szépen, jól vagyok. Ha ezek közül bármit is Isten megad, megvehetem, átélhetem, megtapasztalhatok bármilyen áldásokat, hát akkor az külön extra dolog, az Isten ajándéka, az Isten jó indulata, de egyébként nem szűkölködöm. Az Isten velem van, betölti a szükségeimet. És a kérdés az, hogy te szűkölködsz? Vagy nem szűkölködsz? Dávid azt mondja, hogy ő nem szűkölködik. Nem azért, mert király volt alapvetően, és sok mindene meg volt, hanem úgy összességében, amikor ezt átgondolja, akkor, akkor nem azt fejezi ki, hogy Uram, ez még jó lenne, hanem hogy köszönöm szépen, jó vagyok. Ez a hálaadó élet. Ez a hálaadásból tekinteni a jövőre, a hálaadással tekinteni az életre. Szóval szűkölködünk, vagy nem szűkölködünk? Aki azt mondja, hogy nem szűkölködök, mert az Isten betölti az alapvető szükségeimet, az elkezd hálát adni. Aki mindig szükségben érzi magát, az mindig panaszkodik. Dávid azt mondja, hogy nem szűkölködöm. És olyanról is beszél, hogy az Isten a lelkét folyamatosan felüdíti. Hát azért meg kell vallanunk, hogy erre neked is, meg nekem is szükségünk van, hogy a lelkünket az Isten felüdítse folyamatosan. A lelkünk ugyanúgy működik, mint a testünk, el tud fáradni, ki tud borulni a lelkünk, rosszul tud működni, rossz jeleket tud sugározni, és összekavarodunk. Szóval a lelkünkkel is sok probléma lehet. Dávid király azt mondja, hogy az Isten a lelkünket felüdíti. És tudjátok, erre olyan nagy szükségünk van. Ha valaki figyelemmel kíséri a világnak a jelenlegi állapotát, hogy mi történik a világban, ahol a kereszténység meggyengül, ahol mondjuk templomokat zárnak be, vagy gyülekezetek mennek tönkre, ott tulajdonképpen arról van szó, hogy az embereknek a lelke nem tud megfrissülni, vagy a gyülekezetek nem tudnak megfrissülni, hanem úgy beállnak, kicsit megsavanyodnak, kicsit unalmassá válik minden, kicsit ilyen multidéző valami, amit csinálnak, és aztán egy idő után már senkinek nem kell, már aki képviselik, azok se akarják ezt csinálni, és úgy megszűnik minden. Ez ugyanígy van a személyes életünkben is, hogyha a lelkünk megfárad, és az Isten nem újítja meg a lelkünket, akkor úgy nekünk is unalmassá válik minden. Mindaz, ami az Istentől van, mindaz, ami az igében van, az unalmassá tud válni. És Dávid azt mondja, hogy a lelkemet felüdíti az Isten. Szóval nem abba kell gondolkodni, amiben a halott kereszténység gondolkodik, hogy mi az a minimum, amit az Istenért meg kell tennem, hogy az Isten nehogy megbüntessen engem. Hányszor kell elmenni a templomba, mennyit kell adakozni, mi az a minimum, amit meg kell tennem. Dávid nem ebbe gondolkodik, azt mondja, hogy a lelkemet Isten megfrissíti, és jól érzem magam. És örömmel teszem mindazt, amit teszek. Én nem tudom, hogy te hogy vagy most. A lelked mennyire fáradt el, vagy mennyire friss a lelked ma reggel, de az Isten föl tudja frissíteni a lelkünket. A 42. Zsoltárban szintén Dávid mondja azt, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád. Ne felejtsd el, ez egy nagyon-nagyon fontos mondata a Bibliának, hogy a lelked, a szellemed, a lelkedet Isten úgy teremtette meg, úgy alakította ki, hogy soha semmi nem tudja igazán megújítani, csak Isten. És a lelked az mindig is Isten után fog kívánkozni, csak ha ez a kívánsága nincs betöltve valami miatt, akkor üres marad. Akkor jönnek hiába való értéktelen dolgok, amivel próbáljuk betölteni. De a lelked az mindig az Isten után sóvárog, mindig az Isten után vágyik. Ezt ha tudomásul veszük, hanem ha minden nap szembesülünk ezzel, hanem ez így van. És amikor azt mondja Dávid, hogy lelkemet felüdíti, akkor ez fontos, hogy erre vágyjál. Hogy vedd észre a lelkednek a szükségét. Annyi szükséggel foglalkozunk, minden fontos. Kutyának, a macskának a szüksége, a szomszédnéni, szóval mindennel foglalkozunk, ami szükség. Ha valakinek olyan érzékeny szíve van, akkor az utcán megy, és minden ember mellett, aki mellett elmegy, mindig látja a szükséget, szinte sírva tudna fakadni, hogy milyen emberek vannak körülöttünk, mennyi szükséggel. Ez, az oké, ez rendben van. De ne felejtsd el, hogy a te lelkednek van egy alapvető szüksége. Az Isten után sóvárog a lelked. És hogyha ez a szükség nincs betöltve, akkor minden más fölösleges. És Dávid ezt fölismerte, és azt mondja, hogy minden rendben van. Minden rendben van, mert vágyik a lelkem az Isten után, én ezt a vágyat fölismerem, és próbálom betölteni, és az Isten megújít újra és újra. Ennek működni kell. És azt is mondja Dávid király, hogy nem félek semmi bajtól. Hát ez egy merész kijelentés, nem? Szoktatok félni a bajoktól? Vannak, amikor olyan élethelyzetekben vagyunk, amikor a félelem az meg tud támadni bennünket. Különböző élethelyzetek lehetnek ezek. Nem mindig jellemző ránk természetesen, amikor bátrak vagyunk, és erősek vagyunk, és jól tudjuk kezelni a dolgainkat, de van, amikor a félelem meg tud támadni bennünket. És ha belegondolunk, hogy mitől szoktunk félni, én mondok egy definíciót, és nézzük meg, hogy igazam van-e vagy sem. A legtöbbször olyan dolgoktól félünk, hogy az bekövetkezik, vagy valamit elvesztünk, amit egyébként úgy is el fogunk veszteni, és úgy is be fog következni egyszer. Vagyis a félelmeinknek a 90%-a, vagy több mint 90%-a azzal kapcsolatos, ami a föld életünkkel valamilyen módon kapcsolatban van. Ezt egyszer úgy is el fogjuk hagyni, úgy is tovább fogunk lépni majd. És hogyha belegondolunk abba, hogy Dávid azt mondja, hogy nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, akkor ebben van valami más, valami több, amire fölhívja a figyelmünket Dávid, meg az Isten igéje, hogyha te Krisztusban vagy, ha neked üdvösséged van, akkor téged ez egy magasabb pályára állít. És szabadságod van abban, hogy bizonyos dolgokat akár el lehet engedni, vagy bizonyos veszteségeket jobban lehet kezelni, mert a legnagyobb érték az megmarad. A legnagyobb értéket soha senki nem tudja elvenni tőled. És ha így tekintünk az életre, persze nem örülünk, ha az egészségünk helyett a betegség lesz, ha a jólét helyett a rossz lét jönne, ha valami van és azt ellopják tőlünk. Tehát mindenféle veszteség persze fájdalommal jár. Ha rossz híreket mondanak, persze lehet, hogy megijedünk. De ha arra gondolunk, amit Dávid király képvisel, hogy alapvetően nem félek, mert az Isten velem van, az Isten nagyon közel van hozzám, ez azt jelenti, hogy az Isten közelsége, az Isten ajándéka, az üdvösség, az mindennél többet ér, és minden más ez alatt mozog valahogy. És el tudunk engedni olyan dolgokat, amit egyébként egyszer úgy is el kell engedni, és nem félünk ezek miatt, akkor sokkal szabadabb emberek tudunk lenni. Így van, vagy nem így van? Mit gondoltak? Én belegondoltam abban, attól egy másodpercig nem félek, hogy az üdvösségemet valaki ellopja. Ehhez nincs senkinek hatalma. Ez nem történhet meg. Amit az Isten nekem adott, és én elfogadtam, az Isten és közöttem lévő szerződés, a szövetség alapján, ebben nem nyúlhat bele senki. És minden más, amivel én rendelkezek, az úgy jön és megy. Van és nincs. Vagy néha van, és néha nincs. Ezek változnak. Néha ezek örömet okoznak, ha van, vagy ha nincs, akkor fájdalmat okoznak, de alapvetően a legfontosabb az olyan kincs, amit soha senki nem vehet el tőlünk. Jézus olyan sokat tanított erről. Mindenféle példázatokat elmondott, hogy amikor valaki megtalálja az igazi kincset, akkor mit csinál? Minden mást elad, mert rájön arra, hogy minden más az nem annyira fontos. A lényeg megvan, akkor a többi az, ha van jó, ha nincs, akkor úgyis jó, az élet megy tovább, de a lényegnek meg kell lenni. És Dávid ezt éli át, és azt mondja, hogy én nem félek semmi bajtól. Aztán olyanokat is mond Dávid ebben a bizonyságtételben, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Hát ez egy ilyen kívánatos dolog, nem? Tudom, hány ellenséged van, hány emberrel van konfliktusod, hány ember van, akivel valamilyen vitás kérdésed van, és amikor átéled azt, hogy neked van igazad, az Isten megigazolt téged, ezek jó dolgok, igaz? Dávid azt mondja, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Az Istennek van hatalma arra, hogyha bízunk benne, akkor bizonyos konfliktusokon keresztül kell menni, bizonyos nehéz helyzetek vannak az életben, de alapvetően át lehet élni azt, hogy az Isten ezeket a konfliktusokat a javunkra fordítja. És mikor visszanézünk, akkor azt mondjuk, hogy győztem. És ez nem azért öröm, mert a másikat legyőztem, hanem azért, mert az Isten megsegített. Azok a konfliktusok, amiben most te benne vagy, nem tudom, lehet ilyen családi konfliktus, lehet munkahelyi konfliktus, lehet, hogy magadban valami konfliktus, saját magaddal vitatkozol, vagy harcolsz valamivel, ilyen is van, és lehet bármi más. Ezekben a dolgokban az Isten tud vezetést adni, előrelépést adni, és a végén, amikor visszanézel, akkor azt mondod, hogy megérte, győztem. Dávidnak rengeteg konfliktusa volt. Tudom, emlékeztek, a gyülekezetünknek egy korábbi szakaszában volt egy sorozat, amikor Dávid királyt végigvettük. Hát szinte minden történet, ami le van írva a Bibliában Dáviddal, valami kis konfliktus helyzetet generál. Az első nagy konfliktus helyzet, ami a legnagyobb volt fiatalként Dávidnak az életében, az a Góliáttal való konfliktus. Egy ilyen esélyem nincs típusú konfliktus, tehát hogy semmi esélye nem volt emberileg, hogy ezt a konfliktust ő megnyeri, ezt a harcot ő megnyeri. Istenben bízott, megnyerte. És aztán később volt olyan konfliktus, ami az ő bűne miatt volt, volt olyan konfliktus, ami mások bűne miatt volt, vagy a nép bűne miatt volt, de ő is részese volt. De amikor visszatekint, akkor azt mondja, hogy Istenem, de jó, úgy élem ezt az egészet meg, hogy te asztalt terítettél az ellenségeim szeme láttára. Engem megtartottál, mert benned bíztam. Szóval ne félj a konfliktusoktól. Ha Istenben bízol, lehet, hogy holnap után visszanézel, és azt mondod, hogy megérte. Az Isten megsegített. És még néhány dolgot szeretnék megemlíteni, amit ez a bizonyságtétel elmond. Dávid azt mondja, hogy Istenem, te vagy az, aki megkened a fejemet olajjal. Ez az olajjal való megkenés, ez nem más volt, mint a felkenetés, vagy az Istennek a tekintélye, az Istennek a hatalmának a képviselete. Ha valakit fölkentek olajjal, például királyokat, prófétákat fölkenték olajjal, az azt jelentette, hogy ez az ember eddig egy magánember volt, ezután már az Isten hatalmával és az Isten tekintélyével végzi ezt a munkáját, szolgálatát, amit tennie kell. És azt mondja Dávid, hogy ez működik. Ez a felkenetés, ez nem csak egy ilyen pozíciót jelent, hogy eddig én egy ilyen csavargó ember voltam, és üldöztek minden oldalról, és most király lettem, és most jól érzem magam, hanem ez a felkenetés, ez az Istentől jövő felkenetés, ez működik. És tudod, a te életedben is tud működni. Mert ha valakinek nincs tekintélye, hát tekintély nélkül nehéz bármit is csinálni. Gondoljatok csak bele, hogy ha egy szülőnek nincs tekintélye, akkor a gyerek mit csinál vele? A gyerek irányítja a szülőt. Ha egy főnöknek, egy vezetőnek a munkahelyen nincs tekintélye, akkor mi történik? A beosztottak fogják irányítani a céget. Ha egy lelkésznek nincs tekintélye, vagy egy szolgálatvezetőnek nincs tekintélye, akkor olyan anarchikus állapotok állnak elő, és akkor mindenki próbál ügyes és okos lenni, és jó dolgokat mondani, vagy nagyon szellemi lenni. De ha nincs tekintélye, akkor nem működnek a dolgok. Ha egy családban a férfinak nincs tekintélye, akkor mi van? Ha a nőnek nincs tekintélye, akkor mi van? Problémák vannak. És Dávid azt mondja, hogy ez a felkenetés, az, hogy te olajjal megkened az én fejemet, ez a felkenetés, ez az isteni tekintély, ez működik. Mert mióta ezt átélem, azóta tapasztalom azt, hogy amit teszek, amit mondok, annak súlya van. Az több, mint amit én személyesen mondhatnék, mert a mindenható Isten nevében teszem ezt. Amikor arról beszélünk, hogy megkened a fejemet olajjal, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos igény lehet. Te is egy felkent ember vagy, ha Krisztusban újjászülettél. az Istennek az áldása, az Istennek a tekintélye ott lehet az életeden. És hogyha azzal szenvedsz, hogy nincs tekintélyed szülőként, nincs tekintélyed vezetőként, nincs tekintélyed férként, feleségként, nem tudom, bármilyen szerepben vagy, és nincs elég tekintélyed, akkor ezen lehet változtatni. Lehet elsősorban Istent kérni, hogy Uram, amit rám bíztál abban a szolgálatban, abban a küldetésben, add nekem azt a tekintélyt, amivel föl tudok lépni. Ez nem pozíciót jelent, ez nem címeket jelent, ez nem azt jelenti, hogy a névjegykártyádra három sorban van kiírva, hogy ki vagy te, vagy mit csinálsz, nem erről beszélek, hanem arról, hogy az Isten tekintélye, amikor működik, akkor az egyszerűen hatással van másokra is, és amit teszel az Isten nevében, Jézus nevében, amit teszel, az működni fog. Lehet, hogy nem azonnal, de hosszú távon mindenképpen az Isten dicsőségre viszi az ügyét. És Dávid azt mondja, hogy én úgy élem meg az életemet, mint király vagy mint politikus, hogy van tekintélyem. És gondoljatok csak bele, én nem akarok nevet mondani, és nem személyre kell gondolni, de amikor kiáll egy politikus, és mondjuk olyan tipikusan súlytalan politikus, tehát hogy semmi tekintélye nincs, és akkor ott magyaráz, meg össze-vissza, mindenhez van véleménye, akkor olyan, mint a kabarét néznél, nem? Most mit akar? Ez az, amikor ilyen üres minden. Hát ne akarjunk ilyenek lenni. Sem tekintély nélküli politikusok, sem tekintély nélküli bármilyen szerepben lévő hívő emberek. Neked is lehetőséged van, és nekem is, arra, hogy az Isten tekintélye az működjön az életünkbe. És hogyha ez egy valóságos vágy, hogy Uram, add nekem ezt a tekintélyt, ez a felülről való megkenetés, az Isten lelkének a munkája, az legyen győzelmes az életembe, akkor ez egy egészen más típusú életet jelent, mint amikor az ember próbálkozik mindennel, és semmi nem akar összejönni. Megkenet fejemet olajjal. Azt is mondja Dávid, hogy csordultig van a poharam. De egy kicsit hasonlít ahhoz, hogy van-e szükségünk, vagy nincs. Be van töltve minden szükségünk, vagy nincs. Csordultig van a poharam. Talán fontos, hogy amikor azt mondjuk, hogy csordultig van a poharam, akkor ne csak így a fizikai dolgokra gondoljunk, hogy megvan-e mindenünk, vagy nincs, mi hiányzik, vagy mi nem hiányzik az életünkből, hanem úgy szellemileg, lelkileg. Te vagy Szentlélekkel? Csordultig van a poharad? Jézus ezt megígérte. Azt mondta, hogy akik bennem hisznek, azoknak az életéből élő víznek folyamai ömlenek. Ez a csordultig való pohárnak a képe. Ha Krisztusban hiszel, ha újjászületett, vagy a Szentlélek működik benned, akkor ez egy természetes, normális igény, hogy Uram, én ezt akarom. Tehát én nem egy ilyen félig vagy negyed részben szeretnék keresztényként üzemelni vagy működni, hanem ilyen túlcsorduló módon. Ez azt jelenti, hogy tudok adni. Hogy nem csak a szükségeimet próbálom kielégíteni, és próbálom megélni, hogy én legalább jó legyek, hanem bőven van arra, hogy másoknak is adjak. Másokért is tudok imádkozni, másokra is rá tudok mosolyogni, másoknak is tudok bátorítást adni, nem csak magammal vagyok elfoglalva, hogy legalább túléljem ezt a mai napot. A csordultig való pohár ez ezt jelenti, hogy bőven van. Tudok adni másnak is. Jut belőle másnak is. És van egy olyan titka a csordultig való pohárnak, hogyha ezt az Isten tölti be, hogy bármennyit veszel ki belőle, vagy bármennyit adsz, az utánpótlás az mindig tökéletesen működik. Soha nem fogy el. A forrásból a víz az nem fogy ki. Tehát bőven lehet adni, nagy lelkűnek lehet lenni, mert az Isten betölti ezeket, és folyamatosan tudunk menni tovább. Te hogy vagy ezzel a csordultig való pohárral? A lelked mennyire van csordultig az Isten lelkével? Ha nem, akkor erre lehet egy nagy igényünk, hogy Uram, nekem erre szükségem van. Lehet, hogy most kiszáradtam, lehet, hogy most rossz időszakot éltem meg, lehet, hogy vannak gondjaim és problémáim, de akarom ezt a csordultig levő poharat. Dávid átéli, megtapasztalja, hogy Isten ezt a kérését mindig megadja. Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert az Úr mondta, nem maradok el tőled, el nem hagylak téged, ezért bizakodva mondhatjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Ha ez a túlcsorduló állapot lelkileg megvan, akkor ebből következik az, hogy utána ezek a fizikai dolgok, hogy most mennyi pénzem van, sok vagy kevés, emberek mit mondanak, velem vannak vagy ellenem vannak, ezeket sokkal jobban lehet kezelni. Ha ez nincs meg, ha belül vagyunk üresek, akkor ezek a külső hatások nagyon-nagyon erősen tudnak hatni ránk. Vagyis azt kell mondani, hogy aki lelkileg beteg, az nagyon beteg. Aki fizikailag beteg, az nem annyira beteg. Persze abba is bele lehet halni természetesen, de azért értitek, hogy az első a lélek. És sokszor azt szokták mondani az emberek, hogy az, hogy lelkileg mi van, az nem lényeg, hogy fizikálisan egészséges legyek. Ez nem igaz. Ha lelkileg jól vagy, ez pozitív hat az egészségedre is. Ez így van-e van? Lelkileg, aki rendben van, az kevésbé kell gyógyítani, igaz? Tehát Dávid ezt átéli és megtapasztalja. És a végén, a Zsoltár végén azt mondja, hogy az Úr házában lakom egész életemben. Na hát itt álljunk meg egy picit. Gondoljátok ezt át. Azt is mondhatnánk, hogyha gyorsan itt elolvassuk, és azt mondja Dávid, hogy az Úr házában lakozom egész életemben, akkor aki egy kicsit is ismeri a Bibliát, vagy kicsit is foglalkozik teológiával, akkor azt mondja, hogy na ez az, ami nem igaz. Gondoljatok bele, Dávidnak az idejében az Úr háza az hol volt? Sehol nem volt. Mert a Salamon építette föl a fia. Ő csak szerette volna, hogy fölépüljön az úrháza a templom, és ott lehessen, és ott működjön mindaz, amit ő Istentől kapott, amit megálmodott. De nem volt ilyen. A Szent Sátor az már régen nem volt. Néhány héttel ezelőtt Dávidnak volt itt egy igehirdetés a Dávid sátoráról. Dávid, amikor arról beszél, hogy az úrházában lakozom hosszú ideig, vagy egész életemben, akkor ez nem azt jelenti, hogy ő beköltözött a templomba, és a templom egyik sarkából ott élte az életét, hanem azt jelentette, hogy az Istennel való kapcsolatában ő egy nagyon intenzív módon éli ezt az egészet. És az a Dávid sátor, ami működött, ahol a frigyláda volt, az már nem az igazi szent sátor volt, és nem volt minden része meg. De amikor bement oda, és ott volt az Istennel, és imádkozott, és az Isten jelenlétét átélte újra és újra, akkor ez egy valóság volt a számára. Aztán kijött onnan, persze királyként azért volt munkája, lehet, hogy napi 8-10 órát neki is dolgozni kellett, ügyekkel foglalkozni, irányítani egy egész országot, anyagi ügyekkel, strukturális ügyekkel, szellemi dolgokkal, papokat, szóval nagyon sok munkája volt. Valamikor dolgozott, valamikor meg ott volt a sátorban és imádkozott, és az Isten dicsőítette. Hogy ott a sátor körül ott voltak a zenészek, és imádták az Istent, és Dávid beállt közéjük, és hogy jó volt neki. De akár ott volt, akár a munkáját végezte, akár azt mondhatjuk, hogy akár a templomban volt, vagy a gyülekezetben volt, akár a munkáját végezte, azt mondja, hogy én az Isten jelenlétében lakom. Mindegy, hogy hol vagyok, az Isten jelenlétében lakom. Ez nem egy fizikális hely volt, hiszen nem volt ilyen. Nem volt templom. Hanem bárhol volt, átélte ezt. Én erre szeretnélek fölhívni benneteket, hogy holnap reggel, tudjátok, milyen nap lesz? Hétfő. Ki az, aki szereti a hétfőt? Van, aki igen, van, aki nem. Holnap reggel hétfő. A jelenlévők közül nagyon-nagyon sokan hétfő reggel mit csináltok? Korán kell kelni, be kell ülni az autóba, a buszba, a villamosba, nem tudom mibe, és elindulni a munkahelyre. És dolgozni. És aztán sok órát ott eltölteni. Aztán fáradtan hazaérni, és a gyerekekkel foglalkozni, a családdal foglalkozni, egyéb ügyekkel foglalkozni, és holnap után pedig kedd van, és ismétlődik újra és újra minden. És elég messze lesz még a következő hétvége, amikor egy kicsit lehet lassítani. De gondoljatok bele, hogy Dávid ugyanezt élte át. Csak neki nem volt autója, nem kellett a BKV után rohanni, vagy szóval ezeket nem élte át. De mégis megvolt, hogy az Istennel való idő, ott a Szent Sátor környékén való időtöltés, az Isten dicsőítése, az imádkozás, az Istennel való intenzív foglalkozás, és megvolt a munkája, a munkahelye. De a kettő között nem volt olyan különbség, hogy itt van az Isten, itt meg nincs itt az Isten, hanem mind a kettőben átéli azt, hogy én úgy élem meg ezt az egészet, hogy én az Úrnak a jelenlétében vagyok. Na hát erre szeretnék fölhívni benneteket, hogy az Isten jelenlétében töltsük el a munkahelyén lévő időszakot. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy könnyű nekem, mert egy bizonyos értelem olyan munkát végzek, amivel lehet, hogy ez könnyebb megélni, mint egy, hogy is mondjam, teljesen olyan munkahelyen, ahol nincsenek keresztények, és nincsenek keresztény értékrendek, és kevésbé foglalkozik ezzel bárki is rajtad kívül. De mégis, ha te ott vagy, akkor az Isten jelenléte van ott. És hogyha igényed az Isten jelenlétét bármilyen cégnél, bármilyen vállalkozásnál, ahol dolgozol, akkor ez tud működni. Az Úr házában lakozom egész életemben. Szóval erről szól ez a Zsoltár, ami tulajdonképpen összefoglalva arról beszél, hogy az Isten nagyon-nagyon közel van hozzám. Az Isten nagyon-nagyon közel van hozzád. Szóval az Istennek a jelenléte az egy valóságos dolog. És a kérdés az, hogy hogy éled ezt meg mostanában? Én befejezésül szeretnék nektek rajzolni valamit. Tudok kapni egy filcet, köszönöm szépen. Ez már nem Dávid Zsoltára, de Dávid Zsoltárának az üzenete. Ami fontos számodra is és számomra is, hogy hogyan tudjuk megélni az Istennel való intenzív kapcsolatot, vagy a jelenlétet. Ez a vonal, ez a föld. A földön élnek az emberek, igaz? Te is, én is, és mindenki. Azok az emberek, akik a földön élnek, és nem keresztények, ez az NK, jó, ez a nem keresztény része a társadalomnak, vagy a földön élő embereknek. A nem keresztény emberek, amikor élik az életüket, és az Istenre gondolnak, akkor két módon gondolhatnak az Istenre. Vannak az ateisták, akik azt mondják, hogy nincs Isten, nem kell ezzel foglalkozni. Tehát a lelküknek azt az igényét, hogy a lelke az Isten iránt sóvárog, az tulajdonképpen nem elégít, nem foglalkozik vele, az el van nyomva valami mással. Ezek vannak kevésbé jelen a társadalomban, tehát a világ összlakosságát megnézzük, akkor a meggyőződéses ateisták nagyon-nagyon kevesen vannak, de vannak ilyenek természetesen. Tehát inkább a nyugati világban mozog több, és máshol meg szinte elenyésző az ilyen embereknek a száma. A másik csoportja a nem keresztény embereknek azok, akik azt mondják, hogy igenis van Isten, van valami szellemi lény, vagy valami természet fölötti, lehet, hogy több istenben gondolkodnak, lehet, hogy egy istenben gondolkodnak, lehet, hogy bálványokban gondolkodnak, teljesen mindegy. De azt mondják, hogyha ide rajzoljuk, hogy itt van a, azt mondom, hogy az ég, jó, ez is, hogy itt van valami, valaki, aki meghatározza az én életemet, és fontos, hogy vele jó kapcsolatban legyek. Most teljesen mindegy, hogy hogy hívják ezt, hogy valaki buddhista, vagy hinduista, muzulmán, vagy bármilyen. Elkezd gondolkodni azon, hogy az Isten hogyan tud engem megáldani, hogyan tudok én egy olyan életet élni, amikor az Istennel valami úgy együtt tudok működni, az nekem jó. És a nem keresztény emberek úgy gondolkodnak, hogy mit kell nekem tenni, hogy eljussak oda, hogy az a minden, az, az Isten, akinek nagyobb a hatalma, mint nekem, az valamilyen módon úgy reagáljon erre, hogy hát ez igen, és akkor megáld engem. Mit kell tenni ahhoz, hogy úgy tudjak valamit tenni, hogy az Istentől azt kérem, hogy nem tudom, legyen eső, akkor lesz eső, és megöntözi a földemet. Mit kell tenni ahhoz, hogyha én azt mondom, hogy Istenem, áld meg a vállalkozást, és bármilyen Istenre is gondol, mit csináljak ahhoz, hogy az Isten azt mondja, hogy ez igen, akkor én megáldom a te vállalkozásodat. Minden olyan vallás, ami nem keresztény alapú, tulajdonképpen ebben gondolkodik, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy eljussak az Istenhez. És akkor mindenféle ideológiák, filozófiák, teológiai rendszerek kialakultak az elmúlt évezredekben, hogy mit kell csinálni, böjtöljél sokat, vagy áldozatokat hozzál, vagy nem tudom, minden ételből valamennyit dobjál ki, és akkor azt majd az Istennek adod, mindenféle szertartásokon vegyél részt, nem tudom, a pénzednek egy bizonyos részét hova tedd, és milyen módon költsd el ahhoz, hogy az Isten meghatódjon el, ezzel kapcsolatban, és azt mondja az a bizonyos Isten, hogy na ez igen, akkor őt megáldom. Aki meg nem áldoz nekem, aki nem foglalkozik velem, aki nem azt teszi, amit kellene, azt viszont nem áldom meg. Vagyis azok, akik nem keresztények, alapvetően abban gondolkodnak, hogy nekem mit kell tenni, hogy az Isten megáldja az életemet, hogy ez a körforgás elinduljon. De ez innen indul el. Mert itt lehet, hogy csak egy bálvány van, lehet, hogy csak egy kitalált valamilyen lény van, aki egyébként valóságosan nem is létezik. Bármi lehet itt, de az embertől indul el minden. Mi nem ilyenek akarunk lenni. Ha valaki keresztényként éli az életét, tudja, hogy ez nem működik. Mert ezt hívják önmegváltásnak. hogy amikor én már annyira jó vagyok, és annyira tökéletes vagyok, és olyan dolgokat teszek, amin az Isten meg tud hatódni, vagy a mindenható valamilyen lény meg tud hatódni, akkor majd ő visszareagál. A keresztény üzenet azt mondja, és a Biblia erről beszél. A 23. Zsoltárban Dávid ezt tapasztalja meg, hogy én itt vagyok egy emberként, egy teremtményként. Tehetek én bármit. De az Isten, aki itt van, annyira jó, hogy közel jön hozzám. Én nem érdemlem meg, tulajdonképpen nem teszek ezért semmit, de mégis ez az Isten annyira szeret engem, hogy betölti a szükségeimet, hogy megkeni a fejemet olajjal, hogy csordultig van a poharam, hogy még az ellenségeimmel való konfliktus helyzetekben is megsegít engem, és ezért születik meg a 23. Zsoltár. Az Isten kezdeményez, és az Isten mondja azt, hogy én szeretlek téged. És ez jó hír. Hogy neked alapvetően semmit nem kellett tenni ezért. A Biblia azt mondja, hogy Krisztus már akkor meghalt érted, az Isten szeretete már akkor elindult és elkezdte a megváltást, amikor mi még nem is éltünk. Akkor mit tehettem volna én, hogy ez az egész működjön? Az Isten elindított valamit, hogy a bűnös embert megváltsa. És mindaz, ami ebben az irányba megy, ez nem más, mint a hálaadás. Köszönöm Istenem, hogy ez működik. Ugye milyen nagy különbség van? Itt tulajdonképpen, ami az ember részéről elindul, ez valami, így írom, hogy munka, ez valami tevékenység, valami olyan, amivel föl kell kelteni az isteneknek az érdeklődését. A Bibliának az Istene, az egyigaz Isten, a mindenható Istennek nem kell semmivel fölkelteni az érdeklődését. Az ő érdeklődése megvan, hiszen ő teremtett bennünket. Ő az, aki azt mondta, hogy én szeretlek téged, és aki fölfogja ezt a szeretetet, átéli, átadja magát Krisztusnak, annak az életében ott lesz a hálaadás, és egyszerűen úgy éli az életét, hogy az Isten tudja dicsőíteni. Ugye mennyire más? Ma Európában mindenki fél az iszlámtól. Hát az iszlám ebbe gondolkodik. Naponta nem imádkozol 5-ször, akkor nagy problémáid lesznek. Ha ramadán nem tartod be, akkor nagy problémáid lesznek. Ha az arándok úton nem veszel részt, akkor nagy problémáid lesznek. Jézus miről beszél? Add át az életedet annak az Istennek, aki nagyon szeret téged. Nyisd meg a szíved azelőtt, aki az életét adta érted. És hogyha ezt megteszed, akkor az Isten szeretete, az Isten kegyelme elkezd működni benned, az Isten szent lelke hálára fog indítani, és nem azért jár gyülekezetbe, mert muszáj, hanem azért, mert jó, mert az Istent imádhatom a többi keresztényen együtt. Nem azért adakozol, mert ha nem adakozol, akkor ja Istenem, mi lesz, és nem fogja megáldani az Isten a munkámat, hanem azért, mert adni jó. Mert az Isten munkáját támogatni jó. Ha segítek egy másik embernek, nem azért teszem, mert ha nem teszem, akkor az Isten megbüntet, hogy milyen ember vagyok én, hanem azért, mert szeretem Istent, és szeretem a másik embert. Minden hálából működik. És ez nagyon-nagyon fontos. Amikor Dávid azt mondja, hogy a lelke sóvárog az Isten után, akkor ezért mondtam, hogy ez egy fontos kulcspont. Ha a lelked sóvárgását, ha a lelkednek a szükségét nem Istennel töltöd be, akkor ez nem tud működni. Egyrészt ezt nem fogod átélni, az Isten szeret, és nem lesz hálás érte. Ha viszont a lelkednek a sóvárgását fölismered, és rájössz arra, hogy tényleg szükségem van az Istenre, akkor hálaadásból működik minden. Nos, ez a mai üzenet, ez alapvetően arról szólt, hogy az Isten közel van hozzád. Nagyon-nagyon közel van hozzád. Sőt, benned él, hogyha behívtad az életedbe Krisztust. És most arra hívlak benneteket, hogy kötelezzük el magunkat a következő napokra, a következő hétre, hogy ezt meg akarom élni. Nem akarok ennél kevesebben elmenni a munkahelyre, vagy élni az életemet, mert az Isten nélkül tényleg kiszolgáltatott vagyok. Hívhatlak benneteket arra, hogy úgyis azt terveztük, hogy a kiránduláson ilyen kisebb csoportokban tudunk majd egy kicsit beszélni, vagy imádkozni. Most megtehetjük ezt, hogy 3-as, 4-es csoportokat, hogyha alakítunk, akkor aki szeretne imádkozni, az most megteheti ebbe a kis csoportba, és ezért imádkozni, hogy Uram, én hálaadással akarok tenni mindent. És kérlek, töltsd be a lelkem szükségeit. Ez a legfontosabb. És ezután jön minden más. Szóval imádkozzunk ezért, és ilyen módon legyen áldott majd a következő néhány napunk, a következő hetünk, hogy az Isten ott van velünk. Hogy az Úr házában laksz te is egész életedben, nem azért, mert ide ragasztod magad a székhez, hanem azért, mert bárhol vagy, az Istennek a jelenlétében vagy. Szóval a következő néhány percben egy kis imaidő lenne, és kettes, négyes csoportokban, ahogy sikerül, alakítsunk kis csoportot, és aki szeretne, ott a csoportban imádkozzunk, és aztán majd tovább megyünk. Tegyük meg ezt. Urunk Istenünk, az a kérésünk, az a vágyunk, hogy amit Dávid király átélt, azt tudjuk mi is átélni újra és újra. És tudjuk azt, hogy nem csak Dávidot szeretett, hanem bennünket is szeretsz. Köszönjük, Urunk, hogy mindaz, ami neki a rendelkezésre állt, nekünk is a rendelkezésre áll Krisztusban. Hálát adunk ezért, és imádkozom, Uram, hogy így áld meg a következő napokat, hogy mindenkinek a munkája, a szolgálata, az élete legyen tőled megáldott, legyen eredményes, legyen győzelmes, hogy az ördöggel, kísértésekkel szemben tudjunk előre haladni, tudjunk neked engedelmeskedni, és mindezt örömmel és hálaadással tudjuk tenni. Kérünk, hogy így áldj meg bennünket az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.